Előadásunknak ez a címe a tékozzó fiú példázata. Ugye eljutottunk Jézus életében addig, hogy épp az északi ország részen fordultak vele szembe az emberek. Az előző előadás címe ez volt, hogy válság Galileában. Jézus ezután a válság után bejárta az északi és észak-keleti tartományokat, főleg pogánylakta vidékek voltak ezek, és a legcsodálatosabb példázatait, példatörténeteit ezeken a vidékeken mondta el. Erről a szolgálatáról Lukács evangéliuma tudósít, úgyhogy az irgalmas samaritánus, a tékozzó fiú, a hamis sáfár, gazdag ember, szegény Lázár példázata egyes-egyedül Lukács evangéliumában olvasható, és ezek közül most én szeretném kiemelni a tékozzó fiú példázatát, amely a Bibliának a szíve, lelke, sokan így is szokták nevezni, hogy ez a Biblia szíve. Mert aki megismeri ezt a példázatot, valahogy ebben ott lüktet, ott dobog az egész Szentírás. Hogy képet nyer ebből a példázatból arról, hogy a Szentírás mit tanít a mi emberi állapotunkról, emberi helyzetünkről, a megváltozásunk, megjobbulásunk lehetőségéről. Aztán beszél ez a példázat arról, hogy kicsoda az Isten. Hogy mutatta be Jézus Krisztus az Atyát, az Istent az embereknek. És beszél ez a példázat azokról az emberekről, akik magukat vallásosnak, hívőknek tartják, de a szívükben nincsen igazi szeretet. De az Isten őket is kérleli, őket is szeretné megmenteni, tehát az idősebb fiú viselkedésében erről is lesz szó. De mielőtt felidézném ezt a példázatot, tehát amelyet Jézus itt az északi, észak-keleti országrészben mondott el, és azután már folytatta útját Jeruzsálem felé, ahol az elárultatása, a keresztre feszítése és a feltámadása megtörtént, ezzel a két témával fogunk majd foglalkozni, egyrészt a Júdás kérdéssel, másrészt pedig Jézus halálával és föltámadásával. Szóval mielőtt a példázatot felolvasnám, engedjék meg, hogy felvessem ezt a kérdést, hogy kinek mondta el Jézus a tékozzó fiú példázatát. Ugye az Új Szövetségben, az evangéliumokban van 41 néhány példatörténet. Most ezeket nagyon jól meg kell figyelni, mert nagyon egyszerű történetek, mindenki elolvassa, és ezekre rábólint, igen, hogy itt minden érthető, és megy tovább. De először is meg kell figyelnünk azt, hogy kiknek mondta el Jézus Krisztus. Milyen emberi kérdés, vagy milyen helyzet hozta ki ezeket a példázatokat. És akkor aztán alaposan meg kell néznünk a példázatnak két-három rendkívüli vonását, hogy megnézzük, hogy miért is mondta el ezt a példázatot. Na de először maradjunk ennél az első kérdésnél, hogy kinek mondta el ezt a példázatot. Lukács evangélium a 15. fejezetében az első két vers válaszol erre. Kérném szépen, hogy hallgassuk figyelmesen. Közelegtek pedig őhozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Mi derül ki ebből a két versből? Két egészen eltérő embercsoport állt Jézus körül. Ugye eddig is említettem, hogy Jézus 10000-esével követték, most is egy hatalmas sokaság volt körülötte, de két egészen eltérő gondolkodású és életű embercsoport. Az elsőről azt mondja Lukács evangélista, hogy közelegtek őhozzá a vámszedők és bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Tehát a társadalomnak a megvetett emberei voltak egyrészt Jézus körül, ugye a bűnösök, tehát a köztörvényes bűnözők, akik az életüket eltékozolták, elfecsérelték, és a vámszedők, ugyanabba a kategóriába sorolták a vámszedőket is, nagyon lenézték abban a korban, hát ma nem nézik le a vámosokat, ma nem szólják meg a vámosokat, ugye, akik sokszor tisztességesen, de még többször tisztességtelenül elveszik az emberek pénzét, vagyontárgyait. Szóval nagyon lenézték a vámszedőket, mert az elnyomó rómaiak kiszolgálóinak tartották őket. És aki magára adott, az nem beszélt ezekkel a vámszedőkkel. De a vámosok és a bűnösök megérezték Jézusban az előítélet nélküli embert. Hogy Jézus senki embert nem ítélt meg, nem korholt, nem neheztelt, és ez a magatartásán is meglátszódott. Szóval nem csak beszélt Jézus erről, hanem látszott rajta a bizalom minden emberhez. És ezek az emberek ösztönösen, mit is olvastam, hogy közelítettek ő hozzá. Szerették volna hallgatni a tanításait. Érezték, hogy talán ők nem méltók erre, vagy látták magukon a többiek megvető pillantását, hogy ezek akarják hallgatni Jézust, akik így élnek, de ők mégis közelítettek ő hozzá. És kikből állt a másik embercsoport? A másik embercsoport állt a farizeusokból és az írástudókból, akikről azonban azt olvastam, hogy zúgolódtak. Megjegyzéseket tettek. Azt mondták, hogy hát ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Máskor ezt mondták Jézus, hogy ő a vámszedők és a bűnösök barátja. Ez egy megvető kijelentés volt. Nos, tehát azért kell felidéznem az előzményeket, mert ezt tessenek egy kicsit végig gondolni. Mi, hogyha az életben beszélünk két emberrel, ha csak két emberrel is beszélünk, aki másképp áll hozzánk, az egyik bizalommal van hozzánk, és szeretne velünk mélyen elbeszélgetni. De a másik meg azt várja, hogy mibe köthessen bele, amit mondunk. Alig várja az ürügyet, hogy valamibe belekössön. Ugye milyen nehéz helyzet? Egyszerre mind a két emberrel fenntartani a kapcsolatot, és szólni, hogy mind a kettőt megszólítsa ugyanaz a mondat? Hát Jézusnál egy egész tömeg állt ott. Az egyik indíték az volt, hogy bizalmuk támadt Jézus iránt, hallgatni akarták. A másik tömeg meg zúgolódott, és alig várt, hogy valamivel belekössön Jézus tanításai közül. Tehát Jézusnak olyan példázatot kellett elmondania, amelyből mind a két embertípus magára ismer, de ez nem lehetett túlságosan közvetlen, direkt, hogy nehogy a két ember tömeg közül egyik is eltávolodjék, hanem mind a kettő magára ismer, és mind a kettőnek bátorítást, reménységet ad, illetve kérlelést ad, hogy mind a kettőnek meg kell változtatni a magatartását. Jézus először elmondta a 100 juh példázatát, tehát a pásztor, amint a 99 juhát hazahajtva a 100-ért is elmegy, és keresi, míg nem megtalálja, és utána elmondta az elveszett juh példázata után az elveszett drachma példázatát, az asszony ugye, aki megtalál 9 drachmát, pénzt, de addig keresi a 10-et, addig seper, ameddig meg nem találja, és azután mondta el az elveszett fiú példázatát, például a német nyelvű bibliákban így közlik, hogy az elveszett fiú, más bibliákban pedig így közlik, hogy a tékozó fiú példázata. Nos, hát először hallgassuk meg az egész példázatot, majd utána nézzük meg, hogy Jézus mit domborított ki ezzel az egyszerű hétköznapi történettel, miért mondta el ezt a példázatot, hogyan adott a vámszedőknek és a bűnösöknek tanítást, de hogyan adott ugyanolyan tanítást a vele szemben álló másik embercsoportnak is, a farizeusoknak és az írástudóknak is. Lukács evangélium a 15. fejezetében olvasom a példázatot a 11. verstől. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és ő megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen és tellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel reá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Az apa azonban mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett, de megtaláltatott. A példázat nagyon egyszerű. Ilyen a hétköznapokban megtörténik, vagy ha nem találkoztunk vele, mindenki el tudja képzelni, hogy idő előtt egy fiú kikéri a ráeső részt, az apja átadja neki, ő elmegy, eltékozolja, a moslékos vájúig süllyed alá, de ott elkezd gondolkodni, magába száll. Hátat fordít az addig életének, újra visszamegy az apjához, aki szeretettel, bizalommal visszafogadja, de az idősebb fiú nem tudja megérteni az apát, és vádolja az apát, hogy miért tette ezt a fiatalabbik gyermekével. Nagyon egyszerű a történet. Jézus azért beszélt ilyen egyszerű példázatokban, hogy mindenki meg tudja jegyezni. És ha hazamegy, mindenki el tud gondolkozni róla, lépésről lépésre, emlékezetes ez a példázat. De mégis minden egyes mozzanatában valami nagy-nagy igazság csillan fel. Hát három ilyen nagy igazságot hadd emeljek ki önök előtt. Minden ilyen példázatnál, vagy úgy kell kezdeni a vizsgálódásunkat, hogy keressük benne a rendkívüli jegyeket, a szokatlan, nem hétköznapi mozzanatokat. Az egész történet nagyon hétköznapi, és megszokott történet. Sok emberrel megtörténik ez, hanem így más, hogy elveri a tehetségét, eldorbézolja a vagyonát, erejét, elfecsérli, és aztán eljut egy bizonyos szintre. Nagyon, nagyon gyakori hétköznapi történet. Pilinszky János azt mondja az egyik írásában, hogy tulajdonképpen mindannyian tékozó fiúk vagyunk. Ez a tékozó fiú példázata minden emberről szól, legfeljebb azzal a különbséggel, hogy némelyek most vannak az atyai háztól eltávolodó úton, mások meg éppen a visszafelé menő úton. Ugye a tékozó fiú példázatában az atya Istent ábrázolja. És a fiú, a tékozó fiú, meg az idősebb fiú, az a lehetséges emberi viszonyulásokat Istenhez és az ő művéhez. Nos hát az első rendkívüli mozzanat a fiatalabbik fiú viselkedése. Mikori viselkedése? Nem azt nevezem rendkívülinek, amikor ő kikéri az örökségét, amikor elmegy, amikor elveri a pénzt, amikor annyira lezüllik, hogy a moslékból se adnak már neki, ebben semmi rendkívüli nincs. Hanem az első rendkívüli mozzanatot Jézus a 17. versben említi, amikor azt mondja, hogy ez a fiú magába szállt a moslékos vájú mellett. Miért nevezem én ezt rendkívüli mozzanatnak? Nagyon érdemes megjegyezni. Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 2. verse azt mondja, hogy minden út igaznak látszik az embernek a saját szeme előtt. A Biblia azt tanítja, hogy mi emberek önigazoló lények vagyunk. Mi belemegyünk sok-sok rossz dologba. Saját hibánkból jutunk oda, ahova eljutunk legtöbbnyire. De azt mindig meg akarjuk magyarázni. Nagyon rendkívüli dolog az, ha egy ember szembefordul önmagával, és beismeri a valóságot. Mert a mi lelki alkatunkat megrontotta az önzés. Az egész lelki berendezkedésünkben van egy hamis optika. És mi a magunk dolgait mindig jónak látjuk. Más emberek fölött könnyen pálcát törünk, de a magunk dolgait, még ha nagyon rosszak is, mindig próbáljuk megmagyarázni, igazolni. Ilyen egyszerűen mondja ki ezt példabeszédek könyve, minden útja igaznak vagy tisztának látszik az embernek a saját szemei előtt. És azért neveztem rendkívülinek a tékozó fiú magatartását, mert ő magába tudott szállni. Ő az életének egy pontján megállt parancsolt az önigazolásnak. hogy mennyire rendkívüli ez, szeretném hogy önöknek felidézni azt, hogy amikor az emberek nagyon mélyre lesüllyednek, a saját hibáikból, a saját rossz döntéseikből, az életük nagyon mélyen alatta jár a tisztességes ember életnek, akkor is erre az önigazolásra hajlamosak. Nézzék meg a szenvedélybetegeket, egy részeg ember például, egy alkoholista. Benne van már évek óta egy lezüllött állapotban, de próbálja magyarázni, hogy az jó, meg hogy őt hagyják békén, meg majd lesz másképp, meg az idő majd orvoslást ajánl, meg majd ő megreformálja maga is az életét, ha akarja. Ugye dől az emberekből ez az önigazolás. Milyen ritka dolog ez, amikor az ember magába száll. Pascal, a híres francia filozófus a 17. században azt mondta, hogy az embereknek az a bajuk, hogy soha nem mernek egyedül maradni a négy fal között. Ez egy nagyon szép és olyan kihegyezett megfogalmazás. Ugye nem azt akartam mondani, hogy most mindig maradjunk a négy fal között, hanem azt akartam mondani, hogy nem merünk együtt maradni önmagunkkal. Egyedül maradni önmagunkkal. Azt mondja, az életnek a legnagyobb botránya, amit ő divertissement-nak nevez, nehezen lehet ezt magyarra lefordítani, nem, így lehetne fordítani, hogy felejtkezés vagy szórakozás. Az ember mindig felejtkezni, szórakozni akar, azért szeretnek az emberek kártyázni, meg vadászni, meg különböző olyan dolgokba belemenni, ahol nem is az a cél, hogy valami célt elérjenek, akkor már kiüresíti őket az, hogyha elértek, hanem az, hogy miközben hajtják a vadat, meg keverik a pakli kártyát, aközben elfelejtkezhetnek önmagukról, meg a többi dologról, tehát nem egyedül maradni, ugye? Tolsztoj írt erről egy csodálatos művet, ugye az Iván Ilics halálát, hogy ez a főhivatalnok az egész életében ugye nem mert önmagával maradni. Csak akkor, amikor már biztos volt, hogy rákos beteg, és hogy a halál közel van, akkor szembesült önmagával. És ebben a szembesülésben az egész életét másképp értékeli, és ez volt az életének a legdöntőbb és legminőségibb részete. Tehát figyeljük meg azt, hogy az emberi világban általános az önigazolás, az önfelmentés, a cselekedeteink, tetteink megmagyarázása. És Jézus arra hívta fel a figyelmet, hogy az életben a legértékesebb dolog, amikor magunkkal egyedül tudunk maradni, amikor magunkba tudunk szállni, és amikor levonjuk a következtetést, és beismerjük a valóságot. Ez sem megy emberileg magunk erejéből. Mondom, igaza van Pascalnak, aki azt mondja, hogy mi nem akarunk magunkkal találkozni. Mindig bele akarjuk vetni magunkat a tömegbe és emberi helyzetekbe, csak hogy ne nézzünk önmagunkba. De az, hogy ez a tékozó fiú magába szállt, ez sem az ő erejéből volt, hanem erre Isten késztette őt. De hogy mennyire ez az életnek a legértékesebb mozzanata. Hadd hívjam még itt fel arra a figyelmüket, hogy ez a tékozó fiú, amikor magába szállt, akkor mit mondott? Milyen elgondolásra jutott? Figyeljék meg, hogy három dolgot említ itt Jézus. Azt mondja, hogy amikor magába szállt, azt mondta, hogy az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Tehát egy nagyon egyszerű gondolat, hogy az apai háznál a legutolsó szolgának is jobb az állapota, mint most ő neki. Figyeljék meg, hogy ő nem a bátyjához hasonlította önmagát. Ez egy tiszta magába szállás volt. Mert hogyha ő azt mondta volna, hogy jaj, a bátyámnak milyen jó otthon a sora, én pedig itt éhen halok meg, ez egy követelődző magába szállás lett volna, ugye? Akkor az emberek méricskélnek, hogy neki miért olyan jó, nekem miért nem olyan jó. Nem, ez egy őszinte, egyenes, becsületes magába szállás volt. Ez egyszerű gondolat, hogy hát hova jutottam én? A legutolsó béres jobban él az apám házánál, mint én itt az idegenben. Akkor mi volt a második gondolata? Azt mondta, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Beismerte és megbánta a bűnt. Az előző dologra azt mondanám, hogy az bűn felismerés volt. A Biblia szerint az ember megváltozásában három dolog játszik nagy szerepet. Az első dolog a bűn felismerés. A második dolog a bűnnek a megbánása. És a harmadik dolog a bűn megbocsátás. Mert amikor ő elgondolta, hogy ő vétkezett, és ő megbánta ezt a rosszat, akkor rögtön hozzákapcsolt ezt a harmadikat, hogy fölkelvén elmegyek az én apámhoz. Ő rendezni akarta az apjával, ami történt. Ugye a Biblia szerint az igazi magába szállásnak ez a három eredménye kell, hogy legyen. Bűnfelismerés, bűnmegbánás és bűnbocsánat kérése. És egyik sincs meg a másik nélkül, és csak a három igaz együttesen. Mert nagyon sok emberben van bűnfelismerés, nem? Nagyon sok ember belül látja azért, hogy a rosszat tett. Látja, felismeri a rosszat, van bűntudata. Kainnak is volt bűntudata. Meg Saul királynak is volt bűntudata. Meg Júdásnak is. De nem jutott el a bűntudat a bűn megbánásáig. A tékozó fiúnál nem csak bűntudat volt, bűnfelismerés volt, de eljutott a megbánásig is, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Rosszul döntöttem, én vagyok a hibás, bánom ezt, helyre akarom hozni. És ott volt a jóvátétel vágya is, hogy én azzal szemben, akivel szemben elkövettem a rosszat, én visszamegyek hozzá, és rendezni szeretném vele. Ez Isten iránt is ez a helyes út, és egymás iránt is ez a helyes út a Biblia szerint. Ha én megbántottam valakit, hát igen, addig furcsa dolog bocsánatot kérni, ameddig nem ismertem föl. És addig, míg nem bántam meg. De azután személyesen rendezzem el azzal az emberrel az ügyemet. És figyeljék meg, hogy ez a harmadik dolog, ez mennyire fontos, és mennyire nagy változást idézett elő a fiúban. Mert akkor, amikor ez a fiú hazament, akkor a példázatot, hogyha otthon eltetszenek olvasni, mert itt most nem nincs idő rá, hogy többször felolvassam, vagy részletekbe menjek. Otthon eltetszenek olvasni, a következő megfigyelést tehetik. Mit mondott a tékozó fiú idegenben, a moslékos vödör mellett? Azt mondta, hogy vétkeztem, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Eltetszenek olvasni, hogy mit mondott akkor, amikor találkozott az apjával, és az apja rögtön visszafogadta, az apa futott ki eléje, erre majd rátérek, ez egy döntő mozzanat. Mit mondott akkor a tékozó fiú? Azt mondta, hogy vétkeztem. Ugye? Nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, de többet nem mondott. Mert látta, hogy az apa nem a béresei közé akarja őt visszavenni, hanem mindjárt a legszebb ruhát adja rá, gyűrűt húzott a kezére, sarut a lábaira. Tehát látta azt, hogy az apa teljes bizalommal és fiának fogadta vissza. Vagyis miért van szükség a személyes találkozásra Istennel, az atyával? Mert az ember, ha távol van Istentől, egész torz fogalmakat gondol el Istenről. Úgy gondolja az Istent, hogy ő olyan nehezen bocsát meg. Hogy Isten ugyan kénytelen, kelletlen veszi vissza az embert fiának. De amikor valaki hitben és imádságban találkozik az Istennel, akkor érezni fogja azt, hogy az Isten bővölködik a megbocsátásban, ahogy mondja a Biblia. Hogy ő gyönyörködik a megbocsátásban, és ő bővölködik ebben. És egészen más elképzelése lett az apáról, amikor előtte állt, mert hiszen látta, hogy az apa őt nem béresnek akarja visszafogadni, hanem teljes joggal a fiának. Ennyit szeretnék elmondani a példázat első rendkívüli mozzanatáról. Az emberi életben egy hatalmas dolog, amikor merünk önmagunkkal egyedül lenni. Amikor magunkba szállunk. Amikor egy kicsit úgy felülvizsgáljuk a múltunkat és az eddigi életünket, és amelyből a bűn felismerés, a bűn megbánás és a bűn bocsánat következik. Ez alakította át a tékozó fiúnak az életét. De soha ne felejtsük el, hogy Jézus kiknek mondta el a példázatot. Mit akart a tékozó fiú magatartásával szemléltetni? Kikhez szólt ez által? A vámszedőkhöz és a bűnösökhöz. Hogyha ők is látják az elveszett helyzetüket, ha magukba szállnak, ha eljutnak igazi bűn felismerése, megbánása, és szeretnék rendezni az életüket, akkor ez lehetséges. Akkor meg lehet változni, és ez nagyon könnyen lehetséges. Nem kerül pénzébe az embernek, semmibe nem kerül. Csak igazi, őszinte alázat szükséges ehhez. És most a második rendkívüli vonásban Jézus Istent állította a körülötte álló embertömeg elé. Kicsoda az Isten? Nagy kérdés, ugye? Figyeljék meg, hogy az atyának minden egyes magatartása rendkívüli, szokatlan. Kezdjük az elsőn. Amikor kiadja a fiának az örökséget. Nem kezd vitatkozni a fiával, hogy őt még nem illeti meg az örökség. Ugye mikor illeti meg az örökség az embert? Hogyha meghal az örökbehagyó. És nem akarja erőnek erejével se visszatartani a fiát. Jézus milyen szépen mutatta meg, hogy Isten a szabadság Istene. Isten senkit nem kényszerít, hatalommal senkit nem akar a jóra sem vezetni. Szóval nem olyan az Isten, mint a földi apák és anyák, akik sokszor még szeretetből is úgy maguknak akarják megtartani a gyerekeiket, hanem Isten szabadnak teremtette az embert, a választás a döntés, az emberen áll, és Isten erkölcsi kényszert nem alkalmaz a világban, és ilyenre senki ne is várjon és számítson. Sok ember mondja, hogy bárcsak a jóra kényszeríten engem valaki. Nem fog megtörténni. Isten tudatos együttműködést kíván, belátást, értelmes kérést, és arra cselekszik. Kényszerrel soha nem old meg erkölcsi kérdéseket. A második dolog, ami nagyon rendkívüli az apa viselkedésében, figyeljék meg a 20. verset, még egyszer felolvasnám. És felkelvén elment az ő atyához, mondja a tékozzó fiúról. Mikor pedig még távol volt, meglátta az ő atya, és megesett rajta a szíve. Milyen döbbenetes megfogalmazás. Mi az, hogy mikor még távol volt, már meglátta őt az ő atya? Hát az atya nem tudta, hogy a fia mikor tér vissza. Mi az, hogy mikor még távol volt, már meglátta őt az ő atya? Ez csak egy dologra enged következtetni, hogy ez az apa mindig várta vissza a fiát. Minden este kiment a falu határába, és várta vissza a fiát. Nem mondott le a fiáról. Tehát kiadta neki az örökségét, de utána a szívéből nem zárta ki a fiát. Isten nagyon sok ember olyannak képzeli el, hogy egy ilyen hideg, közömbös nyugalommal néz, hogy itt a világon mi történik. Pedig a Biblia elején már ilyen szavakat olvasunk, hogy Isten bánkódik a rossz miatt. Jónás könyvében is ez van, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. Istennek minden egyes emberi lény a saját teremtménye, és minden egyes embert úgy tekint, mint aki a keze munkája. És őt nem érinti hidegen az, ami történik, akár csak egyetlen egy emberrel is. Jézus is ezt mondta a Máté evangélium a 25. fejezetében, hogy amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtetek, azt velem cselekedtétek meg. Tehát Isten a legkisebb emberrel is azonosul, és azonosítja magát. És ha valaki az emberi világban a legelhagyottabb, lelkileg, testileg legelzülöttebb emberrel is tesz valamit, és segít rajta, azt Isten úgy veszi, mintha ő magával tette volna az ember. Mert Istennek minden egyes teremtménye végtelenül fontos, a tékozzó fiú apja is mindig kiment és várta vissza a fiát. Harmadik rendkívüli vonás az atya viselkedésében. Figyeljük meg, hogy amikor hallja a fiától az őszinte beismerést, és látja a megbánást, és látja, hogy hozzájött vissza a fia, nem máshoz, az apa rögtön igaznak nyilvánítja. Miért mondom ezt a különös szót, hogy igaznak nyilvánítja? Mert a fehér ruha vagy a legszebb ruha a Bibliában egy nagy jelkép. Az igazzá nyilvánítás jelképe. Azt mondja Ézsaiás könyve, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az ember önmagában akar igaz lenni, de soha senki nem lehet önmagában igaz, mert amikor úgy gondoljuk, hogy igazunk van, akkor sincs igazunk. Minden igazságunkba belelopja magát az önzés. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, egy döbbenetes bibliai kifejezés. De amikor Isten adja azt a tiszta ruhát, amikor Isten azt mondja egy emberre, hogy igaz, ez az ember igaz ember, akkor az valóságosan igaz. Mi a rendkívüli az apa viselkedésébe? Az a rendkívüli, hogy a fiának a puszta beismerésére, a gondolkodásmódja megváltozására már azt mondja, hogy mivel a fiam gondolkodásmódja megváltozott, én már az egész életét igaznak nyilvánítom. Vagyis mi az isteni szeretetben a csodálatos és utolérhetetlen? Hogy Isten már a gondolkodásmód megváltozására az egész emberi életre azt mondja, hogy ez igaz élet. Ez nem annyit jelent, hogy a gondolkodásmódunk megváltozása, vagyis ez a Bibliában a metanoia kifejezés, annyit jelent, hogy megtérés, így szokták fordítani, de metanoia ez szó szerint annyit jelent, hogy a gondolkodásmód megváltozása. Ez nem annyit jelent, hogy utána ne kelljen megváltozni a külsőmnek is, a cselekedeteimnek, a beszédemnek, vagyis a jellememnek, de a küszöb, a döntő dolog, hogy egy ember a gondolkodásmódját megváltoztatta-e vagy sem. Mert mi emberek külsőképp nem tudunk megváltozni. Ha valaki úgy gondolja, hogy úgy változik meg, hogy majd nekiáll és máshogy cselekszik, máshogy beszél, ebből soha nem lesz megváltozás. Erre Luther Márton azt mondta a 16. században, amikor ez nagy kérdés volt a kereszténység történetében, hogy kétféleképpen képzelik az emberek a megváltozást. Az egyik emberi felfogás szerint olyan a megváltozás, mint áll egy fa szárazon, csupaszon, egy kiszáradt rossz fa, és emberek ráaggatnak gyümölcsöket arra a fára. Nagyon sok ember így képzeli a megváltozást, hogy neki áll és kezd jókat cselekedni. Hát ettől még ő nem változik meg. Azt mondja Luther Márton, az a megváltozásnak a szabályszerű útja, hogyha a fát jó földbe ültetjük, és az magától gyümölcsöket terem. Tehát először belül kell megváltozni. Először hitáltal meggyőződésre kell jutni. A belső megváltozása vonja majd maga után a külső megváltozását. És ebben a harmadik mozzanatban azt szeretném kiemelni, hogy Isten a belső megváltozást már ennyire értékeli. Ezt a kis dolgot, ezt az icike kis dolgot Isten ennyire értékeli. Mert ugye a tékozó fiú külsőleg nem változott még meg, ugyanabban a szakadt gúnyában van. Ugyanazzal az elcserzett, elhasznált testtel, majd meg fogjuk látni, micsoda műveket készítettek erről. Még a cselekedete, még a jelleme nem változott meg, de ez az atya nem olyan, hogy azt mondja, hogy jó van, fiam, majd legyél ott a szalmán, meg az istálóban, majd meglátom, hogy megváltoztál-e, hanem ez az atya olyan atya, aki a belső megváltozást mindjárt elismeri úgy, mint egy tökéletes megváltozás kezdetét és küszöbét. Nem olyan, mint a földi apák, akik tehát feltételeket szabnak, hanem bizalommal van, feltétlen bizalommal a fiához. És ez gyógyítja a fiát, ez segíti a fiát visszajönni az atyai házhoz. A Bibliának nagyon nagy tanítása ez, a hitáltali megigazulás és a tulajdonított igazság tanítása. Hogy Isten igazságot tulajdonít az embernek a puszta meggyőződése alapján is, mert az a valóságosan más élet kezdete. Két embercsoport volt ott Jézus előtt. És érezzük azt, hogy Jézus az atyának a viselkedésével, magatartásával továbbra is tanítani akarta a vámszedőket és bűnösöket, hogy ilyen Isten van a világegyetemben, aki a legkisebb emberhez is lehajol és visszafogadja bizalommal, ha ott van az őszinte megbánás, de Jézus most már kezdte tanítani az írástudókat és a farizeusokat is, nem? Hiszen ez már nekik is szólt, hiszen ők egy teljesen torz istenképet tanítottak az embereknek, ugye az ítélkező, az embereket lenéző Istennek a képzetét. És figyeljük meg, hogy most jön a példázatnak az a különös része, amely elmondja, ahogy ugye lakomát rendez az apa a gyermeke tiszteletére, elmondja, hogy jön haza az idősebb fiú, és nem akar bemenni, hogy örüljön és vigadjon a többiekkel. Most szeretném az atyának a viselkedéséből a negyedik fontos mozzanatot kiemelni, mert az atyának az idősebb fiú is fontos volt. Nem úgy gondolkozott, hogy hát ez a jégszívű vagy közönyös gyerek, hát most ő nem jön be ide velünk együtt örülni, hát hagyom kint az udvaron. Hanem azt olvastam a 28. versben, hogy amikor megharagudott az idősebb fiú és nem akart bemenni, az atya kimenvén kérlelte őt. Figyeljék meg ezt a nagyon szép magyar szót. Kérlelés. Kérlelés. Akkor valakinek a szívére beszélnek, hogy csillapodjál, higgadjál, gondold végig ezt a dolgot. És micsoda kérlelés volt ez? Azt mondja, hogy neked is vigadnod és örülnöd kellene. Hát a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hát a legnagyobb öröm mi a földi életben? A legnagyobb öröm az, amikor látjuk, hogy emberek megváltoznak. Emberek sorsa más irányt keres magának. Ez a legnagyobb öröm. Ennél nagyobb nem öröm az, hogyha sok pénz hull a markunkba, vagy hogy mi minden vagyonunk van, hogy egy ember megváltozik. És hány ember mondja ezt, hogy nem érdekes nekem a vagyon meg a pénz, de bárcsak a gyerekemből ember lenne, bárcsak megváltoznék. Ugye ez a legnagyobb öröm. Amikor egy ember felhagy az addigi életével, ami a halál élete, az én fiam meghalt és feltámadott. Hát ez a legnagyobb öröm, ez egy óriási csoda, amikor egy ember így megváltozik. Ennél nagyobb nem az a csoda, mintha valaki a halálból feltámadna. Elveszett és megtaláltatott. Tehát az apának az idősebb fiú is fontos volt. Kimenvén kérlelte őt, ő róla sem mondott le. Vagyis mit akart mondani Jézus a farizeusoknak és írástudóknak? A viselkedésetek, a magatartásotok, a lenézése a többi embernek, ez borzalmas az Isten szemében. És ezt Isten el nem fogadja senki vallásos vezetőtől, sem mástól. De értetek is fáradozik az Isten, és én is értetek is fáradozom. Ellenben azonban most nagyon részletesen szeretném önök előtt feltárni, hogy az idősebb fiú magatartása miért volt hamis. Erről azért kell részletesen beszélnem, hogy az idősebb fiú magatartása miért volt hamis, mert nagyon sokszor mondják nekem emberek, hát azért csak-csak igaza volt ennek az idősebb fiúnak. Hát szép dolog a megbocsátás, a visszafogadás, na de hát, hogy ennyire. Hát kicsit, mint hogyha ez az apa ilyen, kicsit már ugyan öreg, ugye, elnéző. Egy kicsit szeszélyes azért ez, nem? Hát ennyire megbocsátani? És nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy az idősebb fiúnak azért igaza van. Lehet, hogy neki nincs olyan meleg szíve, de neki van egy jól vágó agya, és neki azért igaza van. Hát most szeretném önöknek lépésről lépésre bemutatni, hogy mennyire nincs igaza az idősebb fiúnak. Mert ha megnézzük a párbeszédet, amit mond az idősebb fiú, abból kihámozhatjuk azt, hogy mi is jellemzi az ilyen magatartást, a farizeusok és írástudók magatartását, amit itt az idősebb fiú testesít meg. Tehát így felelt az apjának az idősebb fiú. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Így kezdte. Ugye az apa kimenvén kérlelte őt, hogy jöjjön be, és örüljön, és vigadjon. És az idősebb fiú nem elfordult tőle, és ez volt az első szava. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. És mindjárt meg is állok itt. A Római Levél 14. fejezetének a 22. verse. Pál apostol itt a következőt mondja, nagyon figyeljenek. Azt mondja Pál apostol, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. És mit mond Pál apostol? Nagyon sok ember teszi a jót, de közben vádolja magát, kárhoztatja magát, hogy miért is teszem én a jót, hát ez semmi előny nem jár ezzel. Sőt, az emberek lenéznek és megvetnek. És teszik ugyan az emberek a jót. Külsőképp azt látjuk, hogy nagyon rendesek, becsületesek, pedánsak, de belül rossz lelkiismerettel teszik a jót. Nincsenek egészen meggyőződve abban, hogy jót kellene tenniük, mert állandóan latolják azt, hogy talán egy kicsit, ha rosszat belevegyíteném, az nagyobb előnyt hozna az életben. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy boldogtalan ez az ember, aki a jót nem teljes meggyőződésből teszi. És boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Amit én helyesnek látok, jónak látom, azt tegyem akkor is, ha azzal nem jár előny. És örüljek annak, hogy legalább látom a jót, tehetem is a jót, értelmes életet élek, hogy azzal nem jár annyi előny, vagy az emberek dicsérete nem leng annyira körül, ez ne zavarjon. Ez az idősebb fiú mit mond először? Azt mondja, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Tipikus magatartás a vallásos embereknek és a vallási vezetőknek, farizeusoknak és írástudóknak hangzott el ez. Tipikus magatartása. Teszik a jót, de közben szinte úgy vádolják magukat, hogy jaj, milyen nehéz ez, meg mennyi nehézséggel jár, lemondással jár. Így utáltatják meg, én úgy gondolom, az emberek előtt a hitet és a kereszténységet, hogy a vezetők állandóan mondják, hogy jaj, de nehéz ez, hát igen, erről le kell mondani, arról le kell mondani, még amarról is. Hát ha az idősebb fiú látta, hogy jó az apa házánál maradni, akkor miért nem jó lelkiismerettel szolgálta az apát? Ha meg nem látta, hogy jó, akkor elmentett volna, mint az öccse. Nem? Hol van itt az igazság? Hol van ebben a kijelentésben igazság, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Hát ezzel tulajdonképpen felrója az apjának azt, amit ő helyesel. A rossz lelkiismeret nagyon jellemzi az olyasfajta vallásosságot, amely külsőképp teszi a jót, de belül nincs harmóniában a jóval. Ezt senki ne engedje magának. Én nagyon szeretnék mindenkit kérleni, hogy vagy meg vagyunk győződve a jóban, és tegyük teljes szívből, vagy ne tegyük. Inkább ne tegyük. De azt a közbülső utat válaszolni, én tudom, hogy ez helyes, ez jó. Teszem, de közben marcangolom magamat, hogy azért mégiscsak, hát most erről ezt se lehet tennem így, meg azt sem, meg erről is nem, ezt inkább ne tegyük. Ez lelket roncsoló dolog. És figyeljék meg, hogy az az ember, akinek rossz a lelkiismeret, aki rossz lelkiismerettel teszi a jót, az előbb-utóbb büszke emberré válik, mert a tékozó fiú bátyja így folytatja, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát ki mondhatja el ezt önmagáról, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát van ilyen tökéletes ember, aki azt mondja, hogy a szeretet törvényét, azt az igazi isteni parancsolatot soha az életében át nem hágta, meg nem szekte. Hát ilyen ember nincsen. Figyeljék meg, hogy az az ember, aki úgy teszi a jót, de közben nehéznek érzi ezt, és nem hittel teszi, nem meggyőződésből, csak egy olyan emberi heroizmusból teszi a jót, az előbb-utóbb büszke emberré válik. Előbb-utóbb kezdi tömjénezni önmagát. Soha parancsolatot át nem hágtam. Megint a vallásos emberek életének nagy veszélye. Hogy mindig összehasonlítanak, hogy ő ilyen, de én ilyen vagyok. Ő eltékozolta a vagyonát és elment. Én meg soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát hadd kérdezzem meg önöknek, hogy van a büszkeségben igazság? Hát nem a legigazságtalanabb dolog büszkének lenne. Mire vagyunk mi büszkék? Mire? Azt mondja Pál apostol az 1. Korintusi levél 4. fejezetében olyan egyszerű kijelentés. Azt mondja, mit van, amit ne kaptál volna? Büszke csak a hibáinkra lehetünk idézőjelben. Ami jó van bennünk, azt kapjuk, az valaki munkája bennünk, hogy mi jót tudjunk tenni. Saját erejéből senki nem tud jót tenni. De Keresztelő János ezt így mondta, hogy az ember semmit sem vehet magától. Semmi jót nem vehet magától, hanem csak ha a mennyből adatot néki. És Jézus meg így mondta, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges csak. Vagy így mondta máskor, nálam nélkül semmi jót nem tehettek. Mi az, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam? Jön a büszkeség. És az az ember, aki rossz lelkiismerettel teszi a jót, aki büszke, annak az életében jön egy harmadik dolog is, ez a követelődzés. És nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Jön az összemérítskés, jön a követelődzés. Most az öcsémnek ilyen nagy örömünnep, nekem meg soha semmi. Ugye az apa nagyon finoman megválaszol neki, azt mondja, hát fiam, mi örülnöd kellene, hát mindenem a tiéd. Hát nyugodtan nem is kellett volna kérni, vehettél volna egy kecskefiat, és vigadhattál, meg örülhettél volna a barátaiddal. De az az ember, aki büszkévé válik annak, hogy eltorzul a látása, teljesen összetéveszi a dolgokat, és követelőző ember lesz. Mindig úgy fog tekinteni az életre, hogy az élet mit adott nekem. Nem azt fogja nézni, hogy én mit adok más embereknek, hanem az, hogy engemet kielégítette a társadalom meg az élet. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok, néked soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat. Figyeljék meg a kulcsszó, mi a két kulcsszó? Nékem, meg soha. Az emberi világban hogy röpköd ez a két kifejezés, hogy nekem, enyém, nekem. És a másik, hogy soha. A soha meg a mindig azok a legbántóbb kifejezéseink. Te soha nem teszed ezt meg, te mindig ilyen leszel. Ugye ezek a legigazságtalanabb kifejezések. Egy-egy dologgal azonosítani egy egész embert és egy egész magatartást. És van még egy negyedik következménye is ennek, mert az az ember, aki a jót teszi, de rossz lelkiismerettel. Aki büszkévé válik, aki követelődző lesz. Az előbb-utóbb jéghideg, közömbös, közönyös ember lesz. Nem érinti meg a másik szenvedése. Ezért mondja a fiú, mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Nem azt mondja, hogy az én öcsém megjött. Ennyi szeretet nincs már a szívébe, hogy öcsének nevezze az öcsét. Azt mondja, hogy mikor a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Kedves hallgatók, itt a farizeusok előtt, az írástudók előtt Jézus óriási leleplezést tett. Mert itt az idősebb fiú magatartásában úgy kivetítette Jézus a vallási vezetők előtt, hogy ti is ilyenek vagytok. Ti lenézitek a vámszedőket, a bűnösöket? Ti kérkedtek azzal, hogy ti jobb emberek vagytok? Hát annyira vagytok náluk jobb emberek, mint az idősebb fiú a fiatalabbnál. Annyira vagytok náluk jobb emberek, hogy ti az életetekben jót tesztek, de rossz lelkiismerettel. Hát akkor mit ér az a jó? Nincs erkölcsi értéke. Hogy ti büszkék vagytok, hogy ti kérkedtek, követelőztök, és kemény ridegség, közömbösség jellemzi az életeteket. De ezt Jézus nem így mondta, hogy rámutatott volna ott a vallási vezetők, hogy ti ilyenek vagytok, ti olyanok vagytok. Máté evangélium a 23. fejezetében olvassuk Jézus jaj mondásait, ott már rájuk mutatott, kevéssel a halál előtt. Azt mondta, jaj néktek képmutató írástudók, farizeusok, jaj néktek fehérre meszelt koporsók, jaj néktek. Soha, de soha Jézus pogány emberekre ilyet nem mondott. A legnagyobb emberi hiba és vétség a képmutatás. Arra mondta azt Jézus, hogy fehérre meszelt koporsók. Arra mondta azt, hogy vakoknak vak vezetői. Arra mondta azt Jézus Krisztus, hogy megszűritek a legyet és a tevét, leeresztitek. Szóval a legnagyobb baj az ember életben a képmutatás. Jézus máskor azt mondta, hogy ha ti beismernétek a bűnötöket, nem lenne bűnötök. De mivel ti tudjátok a bűnötöket, de nem ismeritek be, ezért a bűnötök rátok marad. Tehát figyeljük meg, hogy Jézus hogyan tanított ezt a két embercsoportot. Az egyiknek bíztatást adott, reménységet a fiatalabbik fiúnak az élettörténetével. Mindkét embercsoportnak odaállította az Isten lényét és személyét, hogy Isten a szabadság Istene, Isten a visszafogadás Istene, Isten a megigazítás Istene. Isten kérleli azokat is, akik az ő nevével visszaélnek, mert még azokra is számít, hogy ők is megváltozhatnak. És a harmadik döntő tanításban pedig kérlelte az írástudókat és farizeusokat. Hát ilyen életet akartok élni? Rossz lelkiismeret, büszkeség, kérkedés, közöny. És mindenki pontosan megértette, hogy itt mi vonatkozik önmagára. De a példázatban Jézus Krisztus egy dolgot nem részletezett. Egy feltűnő hiánya van ennek a példázatnak. Ez nem a példázat hibája, mert egy példatörténetben mindent nem lehet elmondani. Azért van 41 néhány példázata az Új Szövetségben, hogy egyik kiegészíti a másikat. De ebből a példatörténetből egy dolog alapvetően, döntően hiányzik. Nem tudom, hogy ezen elgondolkodtunk-e. Hogy mi hiányzik ebből a példázatból? Az hiányzik, ami a Bibliának megint csak a szíve lelke, hogy tudnilik, hogy az apa megbocsáthatott, annak ára volt. Az apa nem azért bocsátott meg, mert nagy volt a szíve, vagy mert szeszélyes, vagy jobban szerette a kisebbik fiát, vagy valami érzelmi túltengés volt az életében, hanem a Biblia azt mondja, hogy igen, Isten a megbocsátás Istene. De Istennek nem lenne erkölcsi joga megbocsátani az embereknek, ha ő maga nem vette volna magára az emberi bűnök büntetését. Isten csak úgy bocsáthat meg, hogyha a bűn rendezve van, ha valaki rendezi a bűnt. És annak a nevében, aki rendezi a bűnt és elszenvedi az emberi bűnök következményét, Krisztus áldozata nélkül nem bocsáthatna meg az Isten most senkinek sem. Mert Isten a pusztulást és az életnek a rongálását azt nem helyezi előnybe azzal, hogy megbocsásson úgy, hogy az ember annál inkább tegye a rosszat. Isten megbocsát, de azért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia, hogy minden ember lássa azt, hogy az Isten megbocsátása mibe került Istennek. Hogy Isten azért küldte el Jézus Krisztus, és azért volt szükségszerű Krisztus halála. Hogyha valaki megbocsátást kér, akkor azért visszarettentse az, hogy a bűnért valakinek a bűnt el kell viselnie. Ha Jézus elviseli a bűnt, és én át akarom vetni Jézusra, hogy ő vállalja át a bűnt, igen, akkor az Isten megbocsáthat. De abban a pillanatban, amikor újra elkezdek bűnöket tenni, ezzel nem lehet játszani és visszaélni. Isten végletekig nem folytathatja a megbocsátást. Hanem Jézus Krisztusnak azért kellett meghalnia, hogy az ember lássa azt, hogy a megbocsátással ne éljen vissza. Hogy az ember lássa azt, hogy a bűnének a végső következménye az ártatlan Isten halála volt. És talán így nem él vissza az ember a megbocsátással. Ha Isten úgy bocsátana meg, hogy nem jött volna el Jézus a világra, és nem halt volna meg, csak Isten mondjuk kihirdette volna azt, hogy ő mindenkinek megbocsát. Az ember visszaél a megbocsátással. Megint az önzésünk rákfenéje, hogy mi a jóval visszaélünk. A jóval egy esetben nem élünk vissza, vagy egy esetben lehet remény, hogy nem élünk vissza annyira könnyedén, ha látjuk azt, hogy az a jóságos valaki, aki megbocsát, annak meg kellett halnia azért, hogy megbocsáthasson. És ez hiányzik a példázatból.